Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Órákkal azután, hogy az izraeli hadsereg korlátozott invázióba kezdett Libanonban, megjött Teherán bosszúja Hassan Nasrallah Hezbollah vezér likvidálására, közel 200 ballisztikus rakétát lőttek ki Izraelre. A támadás előrejelzésében és elhárításában Joe Biden elnök utasítására amerikai erők is részt vettek. Tel Aviv egy külvárosában közben két fegyveres támadó lelőtt több embert. Iráni közlés szerint a csapást Ali Hamenei legfelsőbb vezető rendelt el. Az ENSZ biztonsági tanácsa ma rendkívüli ülést tart Franciaország és Izrael kezdeményezésére. Orbán Viktor vezetésével este összeült a kormány nemzetbiztonsági kabinetje Geszten, a kihelyezett kormányülés helyszínén, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A testület, melynek tagjai a védelmi ügyekben illetékes miniszterek és a nemzetbiztonsági főtanácsadó, áttekintette a Közel-Keleten kialakult háborús helyzet fejleményeit és lehetséges következményeit. Jelentést kaptak Magyarország és a térségben tartózkodó magyar állampolgárok biztonsági helyzetéről. Jelenleg 426 konzuli védelemre regisztrált magyar állampolgár tartózkodik Izraelben, közölte még este a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Az Izraelt ért súlyos rakétatámadás követően konzultáltunk a Tel Avivi nagykövetségünket vezető ügyvivővel, miután lefújták az egyórányi légiriadót. A nagykövetségen dolgozó munkatársak és családjaik jól vannak, írta részletesen Szijjártó Péter. Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével kihelyezett kormányülés kezdődött tegnap a Békés vármegyei Geszten. A kétnapos tanácskozásról estére csak annyit lehetett még tudni, a kormány őszi feladattervéről és a gazdasági semlegesség programjáról tárgyalnak. A Karmelita Kolostorban fogadta az Európai Tanács új elnökét Orbán Viktor miniszterelnök. António Costa december 1-én lép hivatalba. A soros magyar EU elnökség programja és az új elnök célkitűzései voltak napirenden. Az Európai Unió bővítése mellett érvelt Berlinben a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a nyugat-balkáni államok európai integrációjának gyorsítására létrejött berlini folyamat külügyminiszteri találkozóján ismét úgy vélte, a közösségnek óriási szüksége lenne új lendületre, dinamikára. A Patrióták Európáért keresetet nyújtott be az Európai Unió bíróságához az Európai Parlament szakbizottsági elnökségeiből való kizárások ellen, közölte a frakció. A Fidesz is tagjai között tudó Patrióták Európáért azt szeretné, ha a tagállamokban demokratikusan lezajlott választások eredményei tükröződnének az EP vezető testületeiben. Átvette a NATO főtitkári megbízatást a szövetség brüsszeli székházában Mark Rutte. A korábbi holland kormányfő Jens Stoltenberget váltja a katonai szervezet élén. Az orosz elnöki szóvivő a váltást úgy kommentálta, az Észak-Atlanti Szövetség politikáját nem befolyásolja, hogy Mark Rutte vette át a tisztséget. A második negyed évben 469 milliárd forintos mínusszal zárt az államháztartás, ami a GDP 2,3%-ának felel meg. A Portfólió gazdasági portál felhívta a figyelmet arra, ilyen alacsony negyedéves deficit két éve nem fordult elő, ezzel a kormányzati szektor négy negyedéves egyenlege mínusz 5,4%-ra javult. Jelentősen csökkentek októbertől az intézményi távhődíjak. Az Energiaügyi Minisztérium arról tájékoztatott, a jelenlegi tételeknél harmadával alacsonyabb díjakat fizetnek a különkezelt intézmények az új gázévben. Törvényjavaslatot nyújt be a modellváltó egyetemek kuratóriumának működéséről szóló szabályozás módosítására a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A tárca célja, hogy megszűnjön az Erasmus és a Horizon programból kizárt egyetemek diákjainak és kutatóinak diszkriminációja. Felszámolást indítottak a Dunafer utócégével szemben. A Dunai Városi Vasmű utócégeit energiával ellátó cég azt közölte, a Liberty Steel tulajdonában álló Dunarolling Dunai Vasmű Kft. Az elmúlt egy év során jelentős tartozást halmozott fel az energiaszolgáltató felé. A kormány szerint a Liberty nem teljesítette vállalásait, és egyúttal felszólította a tulajdonost, hogy a jövőben is fizesse ki a béreket. Javaslatot nyújtott be a Magyar Biztosítók Szövetsége a biztosítókat 2022 óta terhelő extra profitadó csökkentése érdekében a kormánynak. A Magyar Nemzeti Banktól azt kérik, addig ne induljon el a jegybank etikus 2.0 koncepciójának alkalmazása, amíg az extra profitadó bármilyen formában sújtja az ágazatot. Együttműködési megállapodást írt alá a Hungarokontroll és a Budapest Airport. A cél között szerepel, hogy jövő nyáron zökkenőmentes legyen a légiforgalom. Végül az időjárásról. Megvastagszik a felhőzet és egyre több felé várható eső, de míg az északnyugati részeken nagy mennyiségű csapadék hullik, a Tiszántúl estig szárazon maradhat. Sokfelé megélénkül a szél. A csúcson mérséklet 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigány énekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő 2 évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. 2024. október 2-a szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő ül. Rádiónk igazgatója Bértesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában 11. Pius pápa további rendelkezéseiről Buda Péter teológiai tanárral Klész Beáta beszélget. Most rövid ajánlónkat hallják.
Az előző adásokban inkább a politikum, illetve a társadalmi dolgok felé mentünk el, de nem szabad elfelejteni, hogy egy pápának számára nagyon fontos az egyház lelki életének az irányítása. És ebben is határozott elképzelése volt, elődeinek a gondolatát folytatva Krisztust szeretni a középpontba állítani, méghozzá úgy, hogy az minél több ember találkozzon Krisztussal, és fölismerje Krisztusnak a nagyszerűségét, és azt, amit az egyház kínál Krisztussal kapcsolatban.
9 óra után kilátó című regionális műsorunkban Nagy Zsuzsanna, a Borsi Rákóczi kastély igazgatója, múzeumvezetője mesél II. Rákóczi Ferenc életéről és a kastély történetéről. Napról napra című regionális műsorunkban 364 éve 1660. szeptember 27-én hunyt el Páli Szent Vince áldozópap, a lazarista rend és a vincés család szerzetes közösségeinek alapítója. Néhány nappal ezelőtt emlékeztünk rá a katolikus egyházban, és ezen apropóból emlékezünk rá a mai adásban is, amelyben Nagy Katalinnal, a Páli Szent Vince szeretett szolgálat elnökével beszélget a szolgálat munkájáról a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most ajánlunk.
Páli Szent Vince ugye egy francia áldozópap volt, aki az irgalmasság szentje nevet viseli, és az ő lelkiségét kell követni. A mi szeretett szolgálatunk egy nemzetközi szövetség része, tehát a pontos nevünk a Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretett Szolgálata. 180 országban van jelen ez a szeretett szolgálat. A világon mindenütt ezreket vonzanak, és Páli Szent Vince tanítását követik.
10 órakor kezdődik Szószóló című műsorunk. A mai adásban az Egri Bazilika megáldásáról készült összeállításunkat követően Boldog Batthyány Stratmann László feleségéről beszél Székely János püspök. Ajánlunkban Ternyák Csaba egri érsek tanításából idézünk.
Ez a mai ünnep erősítse meg bennünket abban a hitben, hogy mi Isten élő egyházának, a nem látható kőből épült templomnak vagyunk élő kövei. Hisszük, hogy Isten angyalai lelki és szellemi küzdelmeinkben mellettünk állnak.
Ezután a Lélekszava című műsorunkkal jelentkezünk, melyben az imádság éve alkalmából a rózsafűzér titkokról elmélkedünk. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című műsorunk. Idén 25 éves a miskolci István Nádor borlovagrend. A mai adásban többek között ezen apropóból beszélget Cupper András elnök nagymesterrel, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. A riportból az is kiderül, hogy jövő héten egy jótékonysági koncerttel is ünnepelnek a borlovagrend tagjai. Következzen most rövid ajánlunk.
Szépsége, hogy 10-15-20 szőlőtermő helyről a gazdák összegyűjtötték a szőlőveszőket. Az egyik nagyon kedves borlovagunk ezt egy szép kosárba tette, kis nemzeti színű szallaggal feldíszítették, és a szentmise után a megszentelt veszőket ugye kiosztottuk. Hát a hagyomány, ugye, ha vízbe teszik, ugye arra utal, hogy a rügyek számából lehet következtetni arra, hogy milyen termés várható. De ennek megint csak a kis kedves színfoltja, hogy pár év elteltével már előre jelezték, hogy mikor lesz a szőlővesző szentelés. Mondtuk, hogy előtte egy nappal, két nappal, általában ugye vasárnapra tettük, de miért? Hát azért, mert a tavaly kapott szőlőm már hajt, tehát elültették, akik a szentmisére jöttek, és ugye várták a következő alkalmat, és ebből is egy ilyen nagyon szép hagyomány lett.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Benei Zsuzsa Ősz című versét Sárosi Kinga mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban a szent őrző angyalokról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben a népköltészet, azon belül is a népballadák erkölcsnemesítő és lelki tükörként is értelmezhető világába tekintünk be. Dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name. Hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Some nigga in it.
Take a sip, sign the check.
Julio, get the stretch.
Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it.
I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna rip.
said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you've succeeded and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Don't believe me, just watch.
Reggeli beszélgetés.
Kedves hallgatóink, a következő percekben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kísérleti szőlőültetvények és borászatának birtokigazgatójával, Molnár Ádámmal készült beszélgetésünket hallhatják, melyben beszélünk egyebek mellett az idei szüret tapasztalatairól, bemutatjuk tevékenységüket, és beszélünk a terveikről is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat és mai vendégemet, Molnár Ádám birtokigazgatót, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézetének birtokigazgatóját. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok! Üdvözlök én is minden kedves rádióhallgatót!
Ugye itt helyileg a kölyüktetői szőlőültetvényről beszélünk. Hogyan vágtak bele ebbe az idei évbe?
Ez egy érdekes év volt alapvetően, hiszen birtokigazgató csere történt. Ugyan Ádámnak hívták az előzőt is, és az újat is, de alapvetően személyi változást jelentett. Tehát az év első részét a Hegyi Ádám által vezette csapat vitte, és gyakorlatilag én folytattam tovább ezt a munkát július 1-től.
Nehéz volt egyébként becsatlakozni, vagy átvenni a feladatokat?
Egy új birtoknak, főleg egy ekkora birtoknak az átvétele azért az mindig ad sok munkát, ezért gyakorlatilag júliustól én, sőt már azt mondanám, hogy júniusban is foglalkoztam azzal, hogy minél zökkenőmentesebb és eredményesebb legyen az átvétel.
Ha jól tudom, akkor nem feltétlenül egri vonatkozású az ön érkezése, hiszen máshonnan jött.
Alapvetően egyébként egri vagyok, itt is születtem és itt is éltem, majdnem mindig, kivétel ez alól néhány év, amikor külföldön dolgoztam, de az utóbbi, majdnem 9 évben Tokajhegyalján dolgoztam, Erdőbényén egy kis borászatnál.
Ennek egyébként szakmai okai voltak, tehát ott a tapasztalatgyűjtés volt a cél?
Az egyetem után én külföldre látogattam el gyakorlatilag tapasztalatszerzés miatt, aztán egy bizonyos idő után, mikor úgy gondoltam, hogy fel vagyok vértezve az itthoni körülményekre is, és hozzá tudok tenni az itteni szülészeti borászati munkához, akkor hazajöttem, és egy nagyon kedves egyetemi professzorom, és talán mondhatom, hogy jó barátom is, dr. Lukács György hívott fel egyszer, hogy nem érdekelne Tokajban egy állás, és akkor alapvetően még nagyon benne voltam az utazásban, és úgy gondoltam, hogy 130-40 kilométer napi szinten nem fog problémát jelenteni az eddigi több ezres utazások után. Aztán az évek alatt azért szépen felgyűlöm lett több százezer kilométerre, úgyhogy most arra már azért úgy gondolom, hogy kezd sok lenni, de ez is egy kalandnak indult, fogalmazunk így.
Most pedig egy újabb kalandot említhetünk, de hogy hogyan is jött ez a gondolat, hogy itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen dolgozom?
Alapvetően az a gondolat, hogy a borvidékért is tehetek itt a kutatóintézetnél, az egy nagy motivációs erő volt. Én alapvetően ugye Egerben éltem eddig is, és innen jártam Tokajhegyaljára, de szerettem volna már egy kicsit, hogy mondjam, magam is nyugodtabb lenni és kevesebbet utazni. Ezért ez volt talán az egyik személyes oka annak, hogy itthon is kerestem a lehetőségek közül, és nagyon örülök neki, hogy itt lehetek az egyetemen.
Ez mekkora változás, mekkora kihívást jelent?
Több emberrel dolgozom, egy nagyobb csapat tagjaként, ami más kihívásokat jelent alapvetően. Itt az embernek több ideje van a gondolkodni és a stratégiát alakítani, nem kell feltétlenül a kapanyelét megfogni, bár egyébként hobbiból azért ez is megmaradt, mert a saját szőlőültetvényemet is művelem itt Egerben.
Kicsit talán érdemes bemutatni, azt gondolom, magát a birtokot, hogy milyen szőlők teremnek itt, és egyáltalán hogyan működik a munka, a napi munka?
Nagyon sokféle szőlőfajtánk van, ez egyik különlegessége a kísérleti szőlőültetvényeknek a kölyüktetőn. Alapvetően rendelkezünk egy génbankkal, és olyan fajtákkal, amik a borvidéken esetleg nem általánosan elterjedtek. Billatos fajták közül, fehér fajták közül tudnám említeni a göcsei zamatost, a vértes csillagát, az alagyöngyét. Ezekből egyébként készül egy önálló bortétel is. A stúdium sorozatnak ez a fehér tagja.
És hogyan zajlik a napi munka, szervezés?
Gyakorlatilag van egy szőlészeti és egy borászati csapatunk, akik ugyan besegítenek egymásnak, amikor szükség van, de jellemzően külön dolgoznak. Folyamatosan jelen vagyok én is, és segítem a munkájukat.
Hogyan tekint arra, hogy nyilván a szó maga adja, hogy kísérleti szőlőültetvényekről van szó, tehát itt, ahogy említette is, több idő van gondolkodni, több idő van arra, hogy hogyan lehet jobban csinálni, hogyan lehet jobban művelni magát a szőlőt. Mi a legnagyobb cél ebben birtokigazgatóként?
Alapvetően szerintem a jó gazda szemével nézni a birtokot, az egy nagyon fontos dolog, hogyha valaki folyamatos jelenlétet és felügyeletet biztosít egy ilyen helyen, akkor annak a sok embernek az egyébként kiváló munkája egy irányba terelhető, azt hiszem, jótékonyan.
Az idei időjárás egyébként mit okozott a szőlőültetvényen? Jó az idei szüret?
Összességében jó, azt kell mondjam, de egy nagyon-nagyon hektikus évjáraton vagyunk túl. Most már mondhatom, hogy túl vagyunk rajta, mert éppen ma van az utolsó szüreti napunk. Egy nagyon korai tavasz, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy február elejétől már tavasz volt. Rendkívül csapadékos volt az évnek az első fele. Ez megnehezítette alapvetően a szőlőben a gombás betegségek elleni védekezést, és a nyár második felétől, vagy azt mondanám inkább, hogy júliustól viszont egy nagyon forró és száraz időszak következett. Ez gyakorlatilag annyira előre hozta az érést, hogy már augusztus 13-án elkezdtünk szüretelni, főleg a fehér fajtákkal, illetve a pezsgő alap boroknak szánt fajtákat hoztuk be. De azokat a vörös bornak szánt szőlőket is elkezdtük leszüretelni gyakorlatilag szeptember elején, amik normál esetben inkább októberben kezdenek elérni.
Volt nemrég ugye az áldás a birtoknak, meg a igen. szüretnek magának. Ott akkor elhangzott, hogy mennyire izgulnak, hogy vajon milyen lesz az idei termés. Miért kellett izgulni? Pont a betegségek miatt? Vagy?
Akkor előállt pont egy olyan helyzet, amit most teljesen átírt ez a nagyon hideg és nagyon csapadékos egy-két hétvége szeptemberben, hogy azok a késői fajták, jelesül mondjuk egy Cabernet Sauvignon, ami Egerben, nem is feltétlenül minden évjáratban érik be teljesen, de ha igen, akkor is inkább október vége felé. Most ezek a fajták is elkezdtek gyakorlatilag, nem mondhatom azt, hogy töppedni, inkább elkezdtek fonnyadni, a fürtökből a nedvesség, a víz elkezdett visszaáramolni a növényekbe, hogy az alapvető életfunkcióit fent tudja tartani. Úgyhogy ez egy viszonylag ijesztő állapot volt, gyakorlatilag éretlen szőlők kezdtek el elfonnyadni a tőkén, de szerencsére ez a csapadékos időjárás ezen segített, úgyhogy azt gondolom, hogy főleg vörösekben kiváló évjárat elé nézünk.
Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket Molnár Ádámmal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kísérleti szőlőültetvények és borászatának birtokigazgatójával. Térjünk vissza kicsit a szőlőfajtákhoz, hogy milyenekkel dolgoznak. Mit lehet itt megtalálni kölyüktetőn?
Azt gondolom, hogy a legfontosabb fajtáink azok a kárpát-medencei szőlőfajták, főleg kék szőlőfajták, amiből a bikavért is készítjük Egerben. 8 féle különböző kékfrankos klónnal rendelkezünk, és ezekről szüretelünk, és kísérleti tételeket is állítunk elő, amit a szakemberekkel folyamatosan kóstolunk is, de ezen kívül megtalálható nálunk a több különböző kadarka klón is, és egyéb más kékszőlők, amik a bikavér alapanyagát képezik.
És ugye nem régiben megnyílt a borbolt, ami azt gondolom, hogy egy kicsit talán közelebb viszi a vásárlókhoz, a fogyasztókhoz ezt az egész munkát, jól látom el?
Mindenféleképpen szerintem ez egy nagyon fontos lépés volt, és én nagyon üdvözlöm az egyetem részéről, mert az a szakmai munka, illetve az a lexikális tudás, ami az egyetemen összegyűlik, azt gondolom, hogy képesek vagyunk a termékekké átalakítani, amik megállják a helyüket a magyar piacon, de akár a világpiacon is, és ezeket szeretnénk méltó környezetben, és minél több helyen az embereknek átadni. Erre nagyon alkalmas hely a borbolt.
Hogyan zajlik az évnek a további időszaka ilyenkor?
Most azért az utolsó szüreti napunk van, ahogy említettem, tehát még most egy kevés szürettel is, de aztán a vörös tételeknek a préselése következik, és a borkezelés ki fog tartani gyakorlatilag egészen az év végéig. Különböző fejtések, szűrések és akár palackozás is beleférhet még ebbe az idei évbe. Alapvetően, mivel nagyon sok fajtával dolgozunk, ezért nagyon sok különböző technológiát is használunk. Szerencsére a feldolgozónk az gyakorlatilag a szőlőültetvények központjában van, tehát nagyon rövid idő alatt be tud kerülni hozzánk a termés. Így nem törik, nem oxidálódik, nem melegedik fel, a szüretet is beszoktuk fejezni. Ez főleg egy ilyen augusztusi idő pontban számít, amikor már mondjuk reggel is 20 fok van, de igazából délelőtt akár 30 fok is lehet. Tehát a szüretet nagyon korán befejezzük, és hűvösen tudjuk behozni a szőlőt, ami ugye segít abban, hogy kevésbé oxidálódjon, és sokkal aromatikusabb, gyümölcsösebb üdéborokat tudjunk készíteni. A feldolgozást az fajtánként teljesen eltérő módon, akár az egész fürtös préseléstől, mondjuk a pezsgő esetében az egyszerű vörösboroknál, tehát az egyszerű bogyózásig van, hogy csak különböző ilyen 10 hektoliteres kádakba bogyózzuk a kékszőlőket. Itt igyekszünk minél inkább megtartani a bogyóknak az épp állapotát, tehát nem zúzzuk össze, nem törjük össze őket, sem szivattyúzással, sem zúzóhengerekkel. Ezáltal egy jóval gyümölcsösebb, üdébb, lendületesebb és mélyebb vörösbort tudunk készíteni.
Hogyan látja a különbséget? Sok helyen járt már a világban. Mi az, ami itt mondjuk újdonságnak számít, vagy hol tartunk itt a kölyüktetői szőlőültetvénynél a szakma tekintetében?
Én azt gondolom, hogy a nagyon számos pontján készül bor a világnak, tehát sőt, ráadásul elkészül magától, mert ugye az élesztőgombák, ezt mindig elfelejtjük megemlíteni, az élesztőgombák végzik az igazi munkát, nem pedig mi. Mi inkább csak terelgetjük a mi általunk preferált irányba a folyamatokat, és felügyeljük azt. Nagyon sokféle szőlő művelési és borkészítési technológia van a világban. Azt gondolom, hogy ezeket megismerni egy nagyon üdvös és kívánatos dolog. Ugyanakkor mindig a helyi körülményeknek megfelelően kell alkalmaznunk ezt. Tehát elvárhatjuk azt, hogy olyan bort készítsünk, mint a világ túloldalán, esetleg Új-Zélandon, mondjuk a Sauvignon Blanc szőlőfajtából, de nem ugyanaz a klímánk, nincs ugyanannyi napsütéses óránk évente, tehát ugyanarra az eredményre nem érdemes törekedni. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen a saját szőlőfajtáinkra kell koncentrálnunk, és a saját szőlőfajtáinkat viszont a világon szerencsére máshol nem igazán művelik, ezért tudunk egyediek lenni. Így azért az igaz, hogy nagyon sokat tudunk hozni külföldről tudásban, de ezeket tudnunk kell adoptálni a saját körülményeinkhez és fajtáinkhoz.
Ha már az időjárásról beszélünk, azt hiszem kihívásokat állít a szakemberek elé az, hogy egyre melegebb a nyár, és egyre szárazabb időszakok váltják egymást. Milyen kihívásokat, milyen feladatokat támaszt ilyenkor?
Elsősorban azt gondolom, hogy nem is az a 1 fok, amivel esetleg nagyobb az átlag hőmérséklet, jelenti igazán a kihívást, hanem az időjárásnak a szélsőséges váltakozása. Tehát az a fajta extremitás, amikor az egyik nap 5 fok van, jégeső, és majd megfagyunk, lázik mindenünk, másik nap meg, vagy a következő héten meg 35 fokban majd nem megsülünk. Most ez egy ilyen váltás volt például szeptemberben, amikor a 35 fokból hirtelen lett 10,
szinte
egyik napról a másikra. Ugyanakkor a sorozatos jégesők, viharok, ezek azok, amik a legnagyobb problémát tudják okozni. A szőlőnövény is, és az alapvetően az emberi faj is egy nagyon jól alkalmazkodó képességgel bír, és a világ számos pontján termelnek szőlőt sikerrel, és készítenek belőle fantasztikus borokat, akár a félsivatagos körülményektől, akár a hegyvidéki körülményekig. Tehát azt gondolom, hogy a szőlőművelést azt nagyon változatos körülmények között lehet végezni, és vannak olyan technikáink, technológiáink, amivel tudunk alkalmazkodni ahhoz, hogyha éppen egy kicsit melegebb vagy hűvösebb van, az sokkal nagyobb kihívást jelent, és ez a mi kontinentális klímánkon még felfokozottabb, hogy nagyon nehéz azt lekövetnünk, hogy egyszer egy félsivatagos körülmény között kell dolgoznunk, esetleg 1-2 hét múlva pedig hegyvidéki körülmények között. Nagyon nehéz így kiszámítani azt, hogy mi lesz addigra a szőlővel, amikor leszeretnénk szedni.
Ez technológiában egyébként már látszik, hogy mit szeretnének bevezetni? Tehát, hogy mi az, amivel mondjuk együtt dolgoznának, hogy minél nagyobb sikert érjenek el?
Van 1-2 technika, hogyha a kérdés arra vonatkozik, hogy a felmelegedésben miket tudunk tenni. Említeném itt példaként alapvetően az egyre nagyobb UV-sugárzást. Ez ellen például tudunk a szőlőfürtökre permetezett bentonittal védekezni. Egy agyagásvány, gyakorlatilag egy teljesen természetes anyagról van szó, ami egyfajta, hogy mondjam, mint egy napvédőkrém árnyékot biztosít a fürtöknek. Kevésbé melegszenek fel, és kevésbé éri őket az UV-sugaraknak a káros hatása.
Most ezt hogy kell elképzelni, hogy mikor helyezik a növényre?
Ezt gyakorlatilag, mint egy bármilyen másik permetezésnél, akár más, tehát növényvédelmi kezeléssel együtt is kijuttatható, egy olyan finom port kell elképzelni, amit kifújhatunk a szőlőre.
Milyen egyéb technikák vannak mondjuk a meleg elleni védekezésre? Itt pont a talajtakarásra gondolok.
Alapvetően egyébként is nagyon fontosnak tartjuk sokféle szempontból, a talajerózió, szélerózió szempontjából is a talajtakarást. Legszerencsésebb az, hogyha ezt saját, a területnek a saját növényi flórájával tudjuk megtenni, de össze lehet állítani speciális igényeknek megfelelő talajtípusnak megfelelő magkeverékeket is, amivel lehet effektíven vetni is a szőlőültetvényekbe. Nálunk van vetett és van természetes sorköztakarás is a kölyüktetőn.
Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket Molnár Ádámmal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kísérleti szőlőültetvények és borászatának birtokigazgatójával. Együttműködési megállapodás jött létre az Ökológiai Intézettel, ami milyen eredményt hozhat, milyen munkákon dolgoznak együtt?
Van egy együttműködési megállapodásunk, miszerint az Ömki dolgozik nálunk különböző magkeverékekkel, és ezeket vizsgálja. Azt gondolom, hogy ebből mi is profitálhatunk, illetve most van egy egyeztetés további együttműködés az ökológiai szőlőtermesztéssel kapcsolatban. De azt gondolom, hogy a teremtett világunknak a védelme egy rendkívül fontos dolog, nem csak mostanában, hanem mindig is az volt, vagy az kellett volna, hogy legyen. Ennek szerintem egy fontos pontja a szőlőtermesztésben is, hogy igyekszünk minél inkább vigyázni azokra az állat- és növényfajokra, amik együtt élnek velünk.
Hogyan kell elképzelni ezt az ökológiai védelmet? Tehát, hogy hogyan próbálnak természetesebb módon növényt termeszteni?
Alapvetően a szőlőtermesztés egy nagyon magas növényvédőszer igényű ágazat.
Itt a betegségek miatt gondolom.
Igen, rengeteg olyan előző évszázadokban behurcolt vagy bekerült betegség van, amit gyakorlatilag, amivel minden évben hatalmas küzdelem folyik, még akár szárazabb évjáratban is. Itt a legismertebbek ezek közül a szürke penész, a lisztharmat és a peronospora, de egyéb más betegségek is vannak sajnos, amik kevésbé vannak a köztudatban, de küzdünk ellenük évről évre. Megpróbálunk gyakorlatilag az ökológiai szőlőtermesztésben olyan módszereket használni, hogyha egy példát kellene hoznom, amikor mi emberek betegek leszünk, akkor nem feltétlenül nyúlunk azonnal antibiotikumhoz, csak hogyha indokolt. Sok helyen talán már kialakult egy olyan gyakorlat, hogy van, aki folyamatosan antibiotikumot szedne, hogy beteg legyen. Igaz ez szerintem a mezőgazdasági különböző ágazatokra is, a szőlőtermesztésre is, hogy inkább rutinból használnak növényvédőszereket, mint gyakorlatilag aktuális szükséglet alapján.
Akkor hogyan lehet ezt kiváltani? Hogyan tudnak védetté válni a növények?
Egyrészt fokozzuk a saját védekező képességüket. Nyilván alapvetően az erősebb szövetek, növényi szövetek, azok nagyobb ellenállóságot is biztosítanak. Vannak erre egyébként fajta nemesítési próbálkozások is. Nekünk is a génbankunkban vannak olyan szőlőfajták és klónjaik, amik magas pektin tartalmúak, nagyon vastag a héjuk, ezáltal egy gyakorlatilag fizikai védő gátat képeznek ezekkel a gombás betegségekkel szemben. Ugyanakkor különböző növénykondicionáló készítményekkel, teákkal, tehát gyógynövényteákkal is fel tudjuk venni a harcot ezekkel a gombákkal szemben.
Alapvetően betegségekről beszéltünk most, de a rovar elleni védekezés gondolom, hogy ugyanolyan fontos, és azért itt megjelennek a poloskák. Nem tudom, a poloskák érintik-e a szőlőültetvényt probléma szintjén?
A szőlőültetvényt alapvetően nem érintik, vagy nincsen veszélyben miattuk a szőlő. Nem tudom, ki kóstolt már egyébként poloskát, én sem tettem még ezt, de alapvetően nagyon keserűek. Tehát mivel ott vannak egyébként a szőlőültetvényben, és akár bekerülhetnek a szőlővel a borkészítési eljárásba, ezért hát mondjuk üdvös lenne, hogyha mégsem lennének ott. Ebből a szempontból is, de alapvetően idegen inváziós fajokkal vagyunk tele mostanában, tehát alapvetően is fontos lenne, hogy ezek ne legyenek itt.
Ja, hogyan tudnak védekezni?
Mi a szőlőültetvényben nem igazán foglalkozunk egyelőre ezzel.
Egyébként ezzel szeretnének majd később foglalkozni?
Nincsen jelenleg ez most porondon, sok más egyéb van. Remélem egyszer eljutunk idáig is, hogy a poloskákról tudunk így beszélni.
Akkor beszéljünk a jövőről, arról, hogy mik a tervek a jövő évre vonatkozóan.
Alapvetően egyetlen egy komoly terv van, miszerint szeretnénk az oktatást és a kutatást továbbra is magas minőségben szolgálni, illetve egyre magasabb minőségű borokat készíteni és termelni. Ennek áldozunk be gyakorlatilag, azt gondolom, hogy mindent, úgyhogy ehhez pedig elég sok mindenre van szükség.
Hogyan alakul a hallgatók bekapcsolódása a munkafolyamatokba? Ők melyik ponton találkozhatnak magával a borkészítéssel, a szőlőültetvényen való munkával?
A hallgatóknak kifejezetten, azt gondolom, hogy hazai körülmények között kifejezetten jó lehetőségeik vannak itt nálunk Egerben az egyetemen. Van egy hallgató programunk is, amiben gyakorlatilag megkapnak egy teljes szőlősort a hallgatók. Ezt ők művelik, természetesen mi segítséget nyújtunk nekik ebben, és aztán egy bort is készítenek belőle, amit vizsgára is bocsátanak egymás közt, és az oktatókkal kiértékelik ezeket a borokat. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy itt akár hibákat is elkövetve, de abból tanulva jó szakemberekké válhassanak.
Hogyan látják a mezőgazdasági munkára való hajlandóságot a hallgatóknál? Mennyire kell mondjuk esetleg bevonni külső munkaerőt a munkafolyamatokba?
Vonunk be külső munkaerőt is, a saját alkalmazottakon túl. A hallgatókkal inkább az az elsődleges cél, hogy tanuljanak, mint hogy alapvetően hozzánk csak munkásként érkezzenek. Ez nem azt jelenti, hogy nem vesznek részt bármilyen munkafolyamatban. Ők is szüretelnek, bort fejtenek, bármit csinálnak, ha kell. De ez egy nagyon szerte ágazó szakma, ahol néha nyakkendőt kell kötni, néha pedig a kapanyelét kell tudni megfogni. Úgyhogy ezt az attitűdöt próbáljuk nekik is átadni.
Mit látnak a jelentkezők számán? Hogyan alakul? Szeretnének egyébként borászattal foglalkozni?
Én azt gondolom, hogy sokak fejében alapvetően ez egy nagyon romantikus szakma, és ezt alá tudom írni, hogy ez nagyjából így is van. Ugyanakkor rendkívül sok áldozatos munka és hosszú munkanapok kellenek ahhoz, hogy ez sikeres lehessen. Ugye itt az embernek kevés próbálkozása van, nem lehet azt mondani, hogy ami tegnap nem sikerült, majd holnap sikerülhet. Itt ugye évjáratokról beszélünk, amik ráadásul vörösborok esetében hosszú évek alatt derül ki, hogy mennyire sikerültek jól. Ezért igyekszünk mindent minden nap a lehető legmagasabb minőségben dolgozni és létrehozni azt, amit szeretnénk.
És hát ugye, amit említettünk is, az időjárásnak és a jóistennek vannak kitéve.
Így van.
Szeretnének-e módosítani valamit, akár a képzésben, akár újdonságot behozni, új szőlőfajtát esetleg telepíteni?
Vannak ilyen beszélgetések, gyakorlatilag folyamatosan próbáljuk jobbítani a képzésünket is, és a szőlőültetvények állapotán, fajta összetételén is igyekszünk dolgozni. Most meg fog valósulni egy génbank bővítés. Itt több száz új fajtát fogunk eltelepíteni. Ennek nagy jelentősége van nem csak oktatási és kutatási célból, hanem ezzel egyfajta változatosságot is megőrzünk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Molnár Ádám, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem birtokigazgatója.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Molnár Ádámmal az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kísérleti szőlőültetvények és borászatának birtokigazgatójával beszélgettünk az idei szüret tapasztalatairól. Bemutattuk a kölyöktetőn végzett tevékenységüket, és beszéltünk terveikről is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Kvasszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Telen az út, utazó, viszkönyörtelenül vonató. Így hát a világ, pár orc, pár édes emlék, pár édes csók csupán, mi az állam. Százezer kötél lelkemet vissza-vissza húz szüntelen. S ha elmarad egy állomás, vissza sem nézek, attól sem félek már, hogy a füst a szemembe száll. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. Oh-oh-oh-oh. Mikor elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. Aha, életemet át utazom, míg megmarad a hó. Eljön majd egy állomás, a peronról nézem a szemafor. amor zöldre vár, de az én jegyem már lejárt. De ha